Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A mai hittanóránk témája Máté evangéliumának 10. fejezete, ahol a 12 apostol meghívásáról van szó. Péter apostol személyével már foglalkoztunk múltkor, de még szeretném folytatni, és természetesen folytatom majd tovább András és Zebedeus fia Jakab személyével. Tehát először meg visszatérünk Péter apostolhoz, akinek a személyhez kötődik az oldás és a kötés kifejezés. Ez a törvényhozó hatalommal kapcsolatos fogalompár, engedélyezés és tiltás. Jézus Péter apostolnak mondja az egyház alapításakor, amit megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, feloldott lesz a mennyekben is. Ez Péter primátusát jelenti. Máté evangéliumának 18. fejezet a 18. versben a testvéri feddésről mondta Jézus: ha valaki az egyházra sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, megkötött lesz a mennyekben is, és amit feloldotok a földön, feloldott lesz a mennyekben is. Az oldás és kötés rokon kifejezés a kulcsok hatalmával a Máté evangélium 16. fejezetével, és a kettőt itt össze is kapcsolja. Tehát a kulcsok hatalma Krisztus Péternek az oldás és kötés hatalmának szemléltetésére az Isten országa kulcsairól beszél. Az új szövetségben a kulcs, mint a hatalom jelképe, más összefüggésben is előfordul, mint például szerepel Jelenések könyvében, mint alvilág kulcsa, továbbá a tudás kulcsa és a messiási hatalom kulcsa. Péter hatalma kétségtelenül a Jézus által alapított egyházzal kapcsolatos, és nem lehet úgy magyarázni, hogy neki kell majd a föltámadás hitét közvetítenie. Olyan intézményről van szó, amelyen a pokol hatalma sem vesz erőt. Péter tehát valódi hatalmat kapott abban a közösségben, amely hordozta a Krisztus által meghirdetett országot. A kulcs képe önmagában nem foglalja magában a hatalom öröklődését, ez inkább a szikla képében rejlik. Az egyház sziklára épült, és annak meg kell maradni, amíg az egyház megmarad. De a szikla alap, a kulcs, az oldás és kötés így együtt Péter különleges szerepét jelzi, és mindenképpen ekleziológiai értelme van. Teológiailag a kulcsok hatalma jelenti azoknak a megbízatásoknak és szolgálatoknak az összességét, amelyeket Krisztus az emberek közössége érdekében egyházában létrehozott. Az egyházatyák általában a püspöki hatalmat értették rajta, amellyel az egyházat kormányozták és a bűnöket megbocsátották. Tertullianus, montanista korában kétségbe vonta a hatalomnak ezt az értelmezését, s úgy gondolta, hogy a Péternek adott hatalom csak a karizmatikusokban folytatódik. Vele szemben Szent Ciprián is a hagyománynak megfelelően értelmezte a püspöki hatalmat. Az atyáknál kitűnik az is, hogy a kulcsok hatalma szentségi jellegű, tehát nem szűkíthető egyszerűen a külső szervezésre. Az egyház bűnbánati fegyelmében a Szentlélek eszközli a bűnök bocsánatát. A lélek és a fegyelem, a kegyelem és a hivatal egységet alkot. Origenész óta azonban megtalálható a feszültség a kegyelem és a kulcsok hatalma között. Ezt elsősorban a novaciánusok élezték ki, ezért a reflexió tükröződik Szent Jeromosnál, Szent Ambrusnál és Szent Ágostonnál egészen a középkorig. Ágoston a Szent Lelket és a kulcsok hatalmát egyaránt az egyházra vonatkoztatta. Az egyház együtt hordozta a hivatalt, a szolgálatot és a Szent Lelket. Végül az atyák beszéltek Péter hatalmáról is, mint a kulcsok hatalmáról. Már első Szent István pápa a 3. század közepén hivatkozott a Péternek adott hatalomra, amikor döntött az eretnekek által kiszolgáltatott keresség ügyében. Nagyszent Leó pápa az 5. században úgy értelmezte az átfogó pásztori hatalmat, mint amelyen keresztül Krisztus üdvszerzése nyilatkozik meg az egyúttal az egyház szilárdságának is biztosítéka. Bár az apostolok is részesednek a kulcsok hatalmában, Péter úgy kapta azt, mint az apostoli kollégium feje. Leó azt is kifejezte, hogy Krisztus akaratából Péter hatalma átszáll utódaira. A Péternek adott hatalom a pápákban és a püspökökben állandóan megújul. A skolasztikus teológia szerint a kulcsok hatalma általában a fölszenteléssel megadott bűnbocsátó hatalom. Eleinte még vita volt arról, hogy a papi feloldozás csak deklarálja az Istentől jövő megbocsátást, vagy valódi szentségi hatással törli el a bűnt. Szent Tamással már a feloldozásban is a bűn eltörlése van, amennyiben megvan a bánat. A jogászok hatására később megkülönböztették a kulcsok hatalmában a tanító hatalmat és a kormányzó hatalmat. A papok esetében a kulcsok hatalma alá van vetve a püspök hivatalának, illetve az az ő jóváhagyásával gyakorolható. A kánonjogi vita a 14. században arról keletkezett, hogy a szerzetes papok számára püspöki engedély a szentség érvényességéhez kell-e, vagy csak a megengedett kiszolgáltatáshoz. Ugyanebben az időben már megkülönböztették a belső fórum és a külső fórum hatalmát. A papszentelés a belső szentségi fórumra ad hatalmat, a püspöki engedély pedig a külsőre. Kedves testvérek, a mai hittanóra szünetében Georg Friedrich Händel barokk zenéből válogatunk. Péter apostolt általában két kulccsal ábrázoljuk. Ez Péternek, mint az egyház szikla alapjának ígért oldó és kötő hatalom jelképe az evangélium alapján. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, feloldott lesz a mennyekben is. A pápai címerben a tiara alatt András kereszt alakban helyezkednek el, tollaikkal fölfelé, mert a két kulcs feje a pápa kezében, tehát lent a földön van. A címer pajzs jobb oldalán lévő kulcs színe arany, a másik ezüst. Sodrot díszes vörös zsinór köti össze a két kulcsot, jelképezvén a két hatalom elválaszthatatlan egységét. A két kulcs tollain latin kereszt alakú bevágás van, mert a pápa hatalma Krisztus keresztjéből fakad. A vatikáni zászló két színe a két kulcsra utal, ugye a sárga és a fehér, az arany és az ezüst. Kedves testvérek, a következő percekben még Péter apostol sírjával szeretnék foglalkozni. Az apostol fejedelem síremlékéről van szó a vatikáni Szent Péter bazilikában. A hagyomány úgy tudja, hogy körülbelül 5 méter mélyen van az az első síremlék, amit Anaklét pápa emelt elődjének sírja fölé, és amit az első bazilika építésekor Nagy Konstantin császár és anyja Szent Ilona hatalmas aranykereszttel jelölt meg. A mai Szent Péter bazilika építésekor Bramante, második Gyula pápától, később Giacomo della Porta építész, 7. Kelemen pápától hiába kért fölhatalmazást e síremlék fölkutatására, és 16. Gergely pápa is elutasította a kérést. Végül a 12. Pius pápa engedélyével 1940 és 49 között folyt ásatások igazolták a hagyományt. A konfesszió alatt 16. századi kápolnájában kibontották az oltárt. Ebben egy második Kalixtus pápa által emelt oltárra mögötte egy 7. századi téglaoltára bukkantak. Az oltár mögötti falból egy hatalmas márványlap került elő, annak a cellának az egyik fala, melyet első nagy Konstantin császár építetett. A cella falait áttörve két oldalt egy-egy kisebb helyiség tűnt elő, melyben megtalálták egy síremlék töredékeit. Két korintusi oszlopot és a rajtuk nyugvó tetőt, valamint a talapzatot. A helyiség padlózatát zöldes mozaik kövecskék ékesítették, falait márványlapok fették. A falak tégláin talált, a készítés idejét jelző pecsétek tanúsága alapján az építmény az első század második felében készült. Alatta a szűzföldben ráleltek arra az egyszerű sírra, amelyen a fedő téglák pecsétjei szintén az első század második feléből valók, és feltűnő védőöv falazás vesz körül. A legnagyobb és legvastagabb fal Krisztus után 161 előtt épült, 7 méter hosszú, 2,45 méter magas, 60 centiméter vastag. A 3. század második felében magasabb támaszfallal erősítették meg, amit márvány bulkolattal láttak el. Rajta belekarcolt nevek és keresztény fohászok. Az egyik grafito görög szövege Petros Eni, vagyis itt van bent Péter. A Szent Péter bazilika alatti ásatások napvilágra hoztak egy az első század elejéről a 4. század elejéig használatban lévő pogán temetőt is sírkamrákkal, mauzóleumokkal, kősírokkal és hanvedrekkel együtt, melyet első nagy Konstantin császár 330 körül egyszerűen megszüntetett. A domb egy részét lehordatta, a temetőt földdel feltöltötte. Körülbelül 40 ezer köbméter föld megmozgatásával az új bazilika alapját körülbelül 13 méterrel a föld színe fölé emelte. Az építése teljesen alkalmatlan terület kiválasztása és a törvény feltűnő áthágása, ugye a temetők védettek voltak, csak azzal magyarázható, hogy itt volt a római egyház megalapítójának sírja. Kedves testvérek, most foglalkozzunk következő apostol személyével. Szent Andrásról van szó, aki Simon Péter testvére, atya Jónás, ahogy ezt tudjuk az evangéliumból. András apostol Betszajdában született, Palesztinában, és hagyomány szerint Patraszban, Achájában halt meg 70 körül. Simonnal együtt halászatból élt Kafarnaumban, keresztelő Szent János tanítványa volt eredetileg, amikor János a Zebedeus fiával együtt elindult megnézni, hol van Jézus lakása. Simont már azzal lepte meg, megtaláltuk a messiást, és elvitte őt Jézushoz. Később háttérben maradt a tanítványok között, de tiszteletben állt, mert az apostoli névsorok mindegyike az első csoportban közli nevét. Amikor a pogányok Fülöphöz mentek, mert látni akarták Jézust, Fülöp Andráshoz fordult tanácsért. Erről tanúskodik János evangéliuma. Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják az Istent, volt néhány görög is. Ezek Fülöphöz fordultak, aki a galileai Betszajdából származott, és kérték: Uram, látni szeretnénk Jézust. Fülöp elment és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp oda mentek és elmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: elérkezett az óra, amikor megdicsül az emberfia. Továbbá a kenyérszaparítás előtt András jelentette Krisztusnak, hogy van itt egy fiú, akinek van két árpa kenyere és 5 hala. Az olajfák hegyén András kérdezte meg, hogy mikor lesz a város pusztulása és a világ vége. Életének pünkösd utáni szakaszáról csak a hagyomány beszél. Eszerint Szkítiában, ez a Duna és Don közötti terület, Bitíniában, Kappadókiában, majd Achájában hirdette az evangéliumot. Patrasz városában élt hosszabb ideig, és késő öregségében itt lett vértanú. Egeász helytartó elfogadta, s mivel nem tudta bálványimádása kényszeríteni, X alakú keresztre feszítette. Az orosz őskrónika arról számol be, hogy András a fekete tenger északi partvidéken végzett hittérítő útja során eljutott a Dnyeper mentén a poljanok keleti szláv törzs földjére is. Erekéit Konstancius és Szent Lukács evangelistáival együtt 357-ben Bizáncba vitette, majd 1208-ban Kapua Péter bíboros Amalfiba szállította, fejerekjét második Pius 1462-ben Rómába vitette, ahol a Szent Péter bazilikában őrizték, míg a szentszék vissza nem szolgáltatta a keleti egyháznak. András a keleti kereszténység fő pártfogója. András kereszt X formában összerodt gerendákból álló kereszt. A hagyomány szerint Szent Andrást ilyen keresztre feszítették fel. Eredetileg 45 fokos szögben elforgatott görög keresztről volt szó. Ha természetes fatörzsekből van összerakva, burgundi keresztnek is nevezik. A kereszt művészetben csak a 12. században kötődött Szent Andráshoz. Az ókeresztény időkben az András keresztet, ugye X az görög hí betűt jelent, részben a nagy ró, amely a latin nagy P betűnek felel meg, részben az I, vagyis a jotta betűkkel egyesítve Krisztus monogramként használták. A korai középkorban főképp síremlékeken gyakori kis központi körrel vagy görög kereszttel egybekötve. A 9. és 10. század könyvfestészet és aranyművesség számos András kereszttel ékesített alkotást ismer, melyekben az András kereszt keresztény kozmikus jelentést hordoz. A középkorban az András keresztet kitárt karú és lábú kozmosz embernek tekintették. Az András keresztet, mint Szent András keresztjét először 1169-ben egy tropár illusztrációban ábrázolták, még merőleges szárakkal. Az X formájú András kereszt az itáliai és a francia festészetben ritka, a németalföldi művészetben a késő középkortól gyakori. Az András kereszt elterjedt a címer festésben is, így megjelent az 1429-ben alapított aranygyapjas rendcímerében. Kedves testvéreknek megemlítem, hogy ez az adás, akik most szerdán hallgatnak bennünket, élőadás, tehát van lehetőség hozzászólni. Eddig Péter apostol és András apostol személyével foglalkoztunk. A telefonszámunk 061-374-0904. Most pedig hallgassunk Händel zenét. Thank you. apostolok névsorában Máté evangéliuma szerint Péter és András után következnek Zebedeus fiai, Jakab és János. Zebedeus halász az idősebb Jakab és János apostolnak, azaz Zebedeus fiainak apja. Mint hogy felesége Szalome vagyonából gondoskodott Jézusról, Zebedeus valószínűleg jómódú volt. A nagyszent család ábrázolásain szerepel például Zebedeus, mint édesapa, akár Kassán Szent Erzsébet templomban a vizitációs oltáron. Van egy kedves testvérünk a vonalban, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Nagy tisztelettel köszöntöm Atya és a Mária Rádió hallgatóit is. Pár évvel ezelőtt kiadták Péter apostol leveleinek a másolatát. És mikor én azt a kezembe kaptam, elkezdtem olvasni, és úgy éreztem, hogy ezt a rengeteg igazságot, amiben le van írva, én úgy szeretném befogadni, hogy olyan annyira hatás alatt voltam, hogy én azt elmondani nem tudom. Csak ezt szerettem volna megmondani, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenütt, amen, természetesen Péter apostol leveleit megtaláljuk az újszövetségi szentírásban is. Köszönjük kedves testvérünknek a hívását, és egy újabb kedves testvérünk van a vonalban, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus
Mindenütt,
Krisztus.
Mindenütt, amen.
Kedves Lóránt atya, az oldás kötéssel tetszett foglalkozni a hittanóra elején, vagyis a gyónásban nyert feloldozással kapcsolatban tetszett foglalkozni, és szeretnék elmondani, hogy a Szent Gyónás óriási ajándék az embereknek, az a tudat, az az érzés, mikor látja a papnak a feloldozását, hogy ő megszabadult a bűneitől is, a Jóisten is megbocsájtotta. És biztos lehet abban, hogy a Jóisten eltörölte lelkéről ezeket a bűnöket. De előfordul olyan eset is, hogy valaki élete folyamán elvesztette a hitét, és nem gyakorolja a vallását. Egy ilyen eset van leírva Monen Abbé, Szól az Arszi Szent című könyvben, hogy egyszer egy fiatalember lépett be a templomba, akinek egész magatartásán lehetett látni a világiasságot. Tisztelettel közeledett a gyóntatószékben ülő plébánoshoz, a Viannei Szent Jánoshoz, aki azt gondolta, hogy gyónni akar, és kezével a térdeplőre mutatott. A fiatalember megértette, hogy mit jelent ez a kézmozdulat, és sietett az udvarias mentegetődzéssel. Plébános úr, én nem gyónni jöttem, hanem vitatkozni akarok önnel. Így felelte a szent neki. Ó, barátom, akkor ugyancsak rosszat választott. Én nem tudok vitatkozni, de ha vigaszra van szüksége, akkor térdeljen ide. Ujjával kérlelhetetlenül a zsámolyra mutatott. Higgye el, sokan térdeltek már itt ön előtt, és nem bánták meg. De plébános úr, már volt szerencsém említeni, hogy nem gyóni jöttem, és pedig azon egyszerű okból nem, mert nincs hitem, mint ahogy sok másban nem hiszek, úgy a gyónásban sem. Nincsen hite? Ó, hogy sajnálom, ön sötétségben él. Egy kisgyermek a katekizmusával többet tud, mint ön. Tudom, hogy én nagyon tudatlan vagyok, de ön még nálam is tudatlanabb. Nincs hite? Nos jó, hát tegye meg, térdeljen ide, meggyóntatom, aztán majd egészen úgy hisz, mint én. Mondom önnek, térdeljen ide. A meggyőződés, a kedvesség, a nyájassággal mérsékelt komolyság, amellyel e szavakat ismételten elmondta, elérte hatását. A fiatal ember kétkedés nélkül, vagy kételje ellenére is letérdelt. Oly régóta most először keresztet vetett, s megkezdte bűnvallomását. Nem csak megvigasztalva, hanem teljesen újra élet hittel kelt föl. Ennyi az idézet. Csak azt szeretném hozzáfűzni, hogy jó lenne, ha a keresztény katolikus hívek megbecsüllék a Szent Jónást, nagyra értékelnék, és élnének ezzel a lehetőséggel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Köszönöm kedves testvérünknek a kiegészítést, és a Zebedeus fiaival fog a következőkben foglalkozni, elsősorban most Jakab apostol személyével, hiszen valószínű, hogy János személyhez van a hittanóra szűkös keretei miatt már nem jutunk, de majd a következő hittanóra alkalmával. Jakab, vagyis ugye tudjuk, hogy két Jakabról van szó a Szentírásban, most az idősebb Jakabról beszélünk, aki Krisztus után 44-ben hunyt el a hagyomány szerint. János apostol bátyjáról van szó, Zebedeus és Szalome fiáról. Az idősebb, vagyis nagy szent Jakab névvel Alfeus fiától különböztetik meg, aki, ahogy említettem, szintén Jakab nevet viseli. Heves természetük miatt Jézus Jakabot és Jánost nevezte Boanergésznek, vagyis a mendörgés fiainak. Az apostol névsorokban a harmadik helyen szerepel. Péterrel és Jánossal együtt jelen volt a színeváltozáskor, a Jairus lánya föltámasztásakor és a Gecemáni kertben. Első Herodes Agrippa karddal végeztette ki, erről tanúskodik az apostolok cselekedetei. Halálának helyét az örmény hagyomány Jeruzsálem örmény negyedében a Szent Jakab székesegyház egyik kápolnájában őrzi. Jakab hispániai működésének nincs történeti alapja, sírját a 9. század óta Santiago de Compostellában tiszteljük. Szent Jakab a fűszerkereskedők, gyógyszerészek, kalaposok, kereskedők, utasok, zarándokok védőszentje. Talán még néhány gondolatot Santiago de Compostelláról. Ez egy európai jelentőségű búcsújáró hely, Szent Jakab apostol tiszteletére. A legenda szerint csillag jelezte ezen a helyen, vagyis Campus Stelle, az idősebb Jakab apostol holttestét, melyet a 9. század elején találtak meg. Szent Jakab apostol hispániai útja legenda. Ennek ellenére az erekék révén helyi kultusza a 9. században kezdett virágozni. A sír fölé 829 körül templomot és kolostort építettek. A jelenlegi katedrális 1078-tól 1122-ig épült, a 16.-17. Században barokká alakították. Három hajós latin kereszt alakú bazilika. Szent Jakab a mór háborúkban a spanyolok védőszentje volt. Mint a zarándokok védőszentjét széles karimájú kalapban, tarisznyával, kulaccsal, zarándokköpenyben ábrázolják, például a csíksomjói Szalvator kápolna festett kazettáján is. Az arándokok ilyen öltözékben tértek haza. Santiago de Compostela számos búcsú kiváltsággal kitüntetett hely külföldiek számára is. A középkorban jelentőségében Jeruzsálem és Róma mellé nőtt. Búcsú kiváltságai rómáiéval voltak egyenlők. Nyugati Jeruzsálemnek is nevezték. A búcsújárás fénykora 12. és 15. század volt, a 16. századtól a Santiago de Compostelai zarándoklatok megritkultak. A középkorban főleg vezeklő zarándoklatokat vezettek ide. Magyar bíróságok is sok bűnös ítéltek komposztelai vezeklésre. A Santiago de Compostelai zarándokok a hagyomány szerint bátán gyülekeztek. Föltételezhetjük, hogy a Santiago de Compostelai utat az aacheni vagy római zarándoklatokkal is összekötötték. Az írásos hagyomány szerint 1140-ben egy magyar püspök halt meg itt. A 16. század selmeci jogkönyv szerint a férjek csak feleségük beleegyezésével mehettek Santiago de Compostelába. Kedves testvéreim, bizonyára sokan ismerjük az El Camino-t, sokan talán a kedves testvérek közül is jártak ott, főleg gyalogos zarándoklatot végeztek, tehát gondolom sokak számára ismerősek ezek az elhangzott gondolatok. Megköszönöm a kedves figyelmüket, köszönöm itt Budapesten Bíró István műszaki szolgálatát, Lépes Lóránt atyát hallották, áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus. Thank you.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.